Hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök, és újra a körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatóink, a Bibliai Látomások című sorozatunkat 3+ témával zárjuk le. Végig tekintettük Mózes könyveitől fogva a Jelenések könyvéig azokat a hatalmas látomásokat, amelyek a Bibliában találhatók, ugye az álmok mellett a látomások és a gondolatihletések azok, amelyeken keresztül Isten az akaratát kinyilvánította, és a mai korhoz érkezve 3 nagy témát nagyítunk ki, különböző látomások szólnak erről, több látomás is. A mai alkalommal vesszük a globalizációról szóló látomásokat, 2 hét múlva az ökumenizmusról szóló látomásokat, és 6 hét múlva pedig összefoglaló jelleggel, talán így hirdethetném azt az előadást, ami előttünk áll, látomásokat. Ami a történelemben előttünk áll, az arról szóló látomásokat ismertetném. 2 héttel ezelőtt eljutottunk odáig, hogy az Egyesült Államokról szóló látomásokig érkeztünk el, Jelenések könyve 12. és 13. fejezete alapján. És a mai előadásban szeretném áttekinteni az Egyesült Államokra vonatkozó látomásnak a 2. részét, Jelenések könyve 13. fejezetének 11. versétől a 18-ig, és az Európára vonatkozó és az európai egységesülésre vonatkozó látomásokat, Dániel könyve 2., 7. és Jelenések könyve 17. és 18. fejezeteiben. Szeretnék kitérni majd egy külön látomásra Jelenések könyve 10. fejezetében, és ami előttünk áll, ezzel ezt el is mondtam, de nem térnék rögtön ezekre a látomásokra, hanem magát, ezt a kifejezést szeretném egy kicsit körbejárni, ami a globalizáció. Természetesen ilyen kifejezés a Bibliában nincsen. Maga ez a műszó pár évvel ezelőtt röppent föl, talán 20-30 évvel ezelőtt még azt se tudtuk volna, hogy ez miről is szól. De ha lefordítjuk magyarra ezt, hogy globalizáció, vagyis az egész glóbuszunkat érintő folyamatokról van szó, akkor talán magyarra ezzel az összetett szóval fordítanám le, hogy világegyesítés, vagy világegységesülés. Vagyis egy olyan folyamatnak vagyunk most szemtanúi, hogy az egész világ egységesülni kíván, és az egész világot egyesíteni kívánják. Ha lefordítom ezt a szót, hogy globalizáció, tehát egységesítés, egységesülés, világegységesítés, világegységesülés, akkor így már mint témáról a Biblia is tud, méghozzá az első könyvétől fogva, Mózes első könyve 11. fejezetétől fogva. A bibliai műszó a Bábel. De ennek a bibliai kifejezésnek 2 formája is van, ezt föl is írtam a táblára, hiszen ha valaki elolvassa Mózes első könyve 11. fejezetében ezt az első nagy világ egységesítési törekvést, ami az özönvíz után jött létre, ugye az özönvíz után Isten újra kifejezte az akaratát, amikor azt mondta az emberiségnek, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, de ezután nem azt mondta, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, és egy helyre gyűjjetek össze, hanem éppen ellenkezőleg ez volt az Isten akarata a teremtésnél is, de az özönvíz után ezt újra megismételte, hogy széledjetek szét az egész föld színén. Tehát, hogy népesítsétek be a földet, széledjetek szét az egész föld színén. Ezzel ellentétben az emberiség nem szétszélett, hanem ahogy Noé utódai az Ararát hegyéről lejöttek és a mostani Mezopotámia területére értek, ott kiválasztottak maguknak egy helyet, ahol egy nagy tornyot akartak építeni. Rendkívül rövid a leírás Mózes első könyvében, de azért kivehető belőle, hogy azt a nagy tornyot miért akarták építeni. Nem pusztán azért, hogy egységesülni akartak, hanem úgy gondolták ezek az emberek néhány nemzedékkel az özönvíz után, hogy bizony az ő erkölcseik is annyira megromlottak, hogy jöhetne egy újabb özönvíz, hogy elpusztítsa a földet, Persze Isten megígért, hogy nem lesz újabb özönvíz, de ők ezt hallatlanra vették, és egy újabb özönvíztől való félelmükben építettek egy ilyen nagy tornyot. Tehát ennek a toronyépítésnek mondjuk ez volt az elsődleges indító oka, hogy ők nagyon is tudták, hogy az emberiség eltorzult, újra a lejtő útjára lépett, és ha jön egy újabb özönvíz, mondom, amit Isten megígért, hogy nem jön, de hát a lázadó embernek mindig ez a fő tulajdonsága, hogy egy valamit mindig hallatlanra vesz a lázadó ember, az Isten szavát, az Isten ígéreteit. Ha jönne egy újabb özönvíz, ezzel majd túléljük. Ezen felül pedig azt is mondták, ez szövegszerűen is megörökíti a mózesi leírás, hogy építsünk egy nagy tornyot, amely az egeket érje, és azért nevezzük el ezt a tornyot eredeti nevén Bábilinek. A Bábili annyit jelent, hogy a menny kapuja. A menny kapuja. Olyan magas tornyot, hogy az egeket éri, hogy a mennybe lássunk be, hát ez is egy dőre dolog volt, ugyanolyan dőre dolog, mint az özönvizet túlélni, ami nem is fog eljönni. Hát a mennybe belátni egy toronnyal, ugye nekik is azért voltak bizonyos kozmogóniai ismereteik, hogy azért a menny a sokkal távolabbra van, de minden esetre azért adták ezt a nevet, hogy Bábili, mert ez magyarra lefordítva annyit jelent, hogy a menny kapuja, az Isten kapuja, menny az ég kapuja. Isten, amikor ott összezavarta a nyelveket, és egy újabb nevet adott az előző névhez hasonló hangzású nevet, a Bábili név, az egyébként Sumér Akkád név, a Bábel kifejezés, az Héber kifejezés, és ezután, amikor ezt a helyet már a görög kultúra nevezte meg, akkor lett Babilon, és a Biblia ezután már mint Babilont fogja használni, mert ugye az újszövetség iratai görög nyelvűek, tehát ez ugyanazt jelenti, kedves hallgatók, tehát Bábili, Bábel, Babilon, ez ugyanazt a helyet jelenti, csak azért van három kifejezés, mert más a minősítés. Az emberek Bábilinek nevezték a menny kapujának, Isten pedig Bábelnak nevezte, amit jelent, hogy zűrzavar. Micsoda nagy különbség. Amikor az ember egységesülni akar, az Isten akaratától eltérően, ezt a menny kapujának nevezi. A vágyai ne továbbjának nevezi. Mert az egység önmagában persze nagyon sok pozitívumot hordoz, nem minden egység rossz, és ha kimondom ezt, hogy egység, ez nem önmagában egy rossz kategória, az egységet meg lehet tölteni jó tartalommal, és meg lehet tölteni rossz tartalommal. Az egység, ami az Isten akaratával ellentétes egység, nyilván ez rossz tartalmat hordoz, ezt az emberek mégis a menny kapujának nevezik, Isten viszont Bábelnek, tehát zűrzavarnak nevezi. Ma is így van ez. Az emberek a mai egységtörekvéseket valami nagyon szép jövő körvonalainak nevezik, hogy az egység az csodálatos lesz Európában, a világon is. Az Isten viszont Jelenések könyvében nem véletlenül használja újra erre is ezt a kifejezést, hogy Bábel, vagy most már így, hogy Babilon, mert az Isten viszont azt mondja, hogy ez zűrzavarhoz fog vezetni. Amit az Isten nélkül próbál tenni az ember és az emberiség, az mindig zűrzavarhoz szokott vezetni, tehát itt egy óriási értékrendbeli különbség van. Egyszer egy idős emberrel beszélgettem, ennek már van vagy 20 éve. Többen is hallották az ő nevezetes kijelentését, én kevés embertől őrzök olyan kijelentést, amit úgy föl szoktam vésni az emlékezetem kőtáblájára. Ez az idősödő, 71 néhány éves ember azt mondta ott nekünk, hogy tudjátok, én a Bibliából azt értettem meg, most egy összetett mondat következik, de majd elmondom kétszer is, én azt értettem meg a Bibliából, hogy ahogy igaz az, hogy amit az Isten szétválaszt, amit az Isten egybeszerkesztett, az ember szét ne válassza, itt a házasságról beszélt, amiről ugye Isten azt mondja, hogy amit az Isten egybeszerkesztett, ember szét ne válassza. Tehát még egyszer így szól az ő mondata, ahogy igaz az, amit az Isten egybeszerkesztett, az ember szét ne válassza, ugyanúgy igaz az is, hogy amit az Isten szétválasztott, az ember egyben ne szerkessze. Az Isten szétválasztotta az emberiséget Bábelnél, mert még mindig jobb egy széttagolt emberiség, ugye Isten azért lépett közbe volt Bábelnél, és zavarta össze az addig egységes nyelvet, hogy az emberek ne tudjanak egységesülni a rosszban. Tehát a Bábelnek ez az értelme, hogy Isten ott nem engedte azt a torony építkezést, hogy folytatódjék, hogy befejeződjék, mert még mindig a kisebb rossz, mint ha széttagolt az emberiség, ha nemzetek jönnek létre, országok, országhatárok, az még mindig a kisebb rossz, mint hogy a nagyobb rossz, hogyha a rossz emberiség, az önző emberiség egységesül. Én ezt mondom azóta 20 éve az életem egyik legnagyobb tanulságának tartom, amit ez az idős hívő Bibliát kutató Baranya megyei egyszerű paraszt ember mondott el nekünk, még egyszer elismétlem tehát, hogy ahogy igaz az, hogy amit az Isten egybeszerkesztett, az ember szét ne válassza, például az igaz a házasság. Az Isten azért hozta létre a házasságot, hogy két ember között hűség alapján egy életre szóló, sőt egy örök életre szóló közösség jöjjön létre. Tehát ahogy igaz az, hogy amit az Isten egybeszerkezett, ember szét ne válassza, ugyanúgy igaz az is, hogy amit az Isten szétválasztott, tehát hogy az Isten hozta létre a nemzeteket, a nyelveket, a nyelvcsaládokat és az egyes országokat, azt az ember nehogy, amit az Isten szétválasztott, azt az ember nehogy össze akarja forrasztani. És ez nem csak Bábelnél igaz. Például itt van most ez a kis térkép, van itt éppen mögöttem. Az Izrael történetében is megtörtént az, hogy maga az Isten mondta azt, ugye Salamon halála után, hogy itt az Izrael 12 törzse váljon szét. Az északi 10 törzse és a déli 2 törzse. Kialakult a Júda és az Izrael. Több évszázadig a zsidó nép ebben a széttagoltságban létezett, ebben a különválásban létezett, még egy nép is. De ezt is az Isten hozta létre, mert még a kisebb rossz volt szétválasztani az országot, és megmaradt egy hívő maradék itt Jeruzsálem körül. Sajnos az északi országrész teljes bálványimádásba süllyedt, és ugye az asszírok deportálták is a zsidókat a 8. század végén. Tehát az Isten ketté választotta a zsidóknak a nemzetét és országát. Próbálták ezt is egységesíteni. Proféták is próbálták. Isten nem engedte meg. Tehát mondom, hogy nagyon vigyázni kell azzal, hogy az egység az nem önmagában pozitív dolog, az attól függ, hogy milyen tartalommal töltjük meg. Van olyan, lényegileg most megint egy nagyon fontos dologra szeretnék hivatkozni, kétféle egység van. A Biblia szerint kétféle egység van. Az egyik egység, ami az igazságnak van alávetve, tehát van az igazság és az igazságban való egység. Ezért imádkozott Jézus János evangélium a 17. fejezete szerint a főpapi imájában. Ez az igazán közösen gondolkozó és közös hittel rendelkező emberek közötti egység. Van az igazság, ha az igazságot mindenki megismeri és elfogadja, ilyen emberek között létrejöhet az egység. Az igazságnak van alárendelve az egység. A másik fajta egység az, amikor az egységnek van alárendelve az igazság. Amikor azt mondják, hogy most egységet fogunk létrehozni, aki akar, belép, aki akar, nem, de jobb, hogyha mondjuk mindenki belép. Az egység a mindenek fölött elérendő cél, és hát az igazság, hát az igazságról nem fogunk beszélni. Fő dolog az egység. Már eleget beszéltünk az igazságról, az mindig megosztja az embereket. Ne beszéljünk az igazságról, az egységről beszéljünk, mert az a világ problémáinak a megoldása. Ez ugye 180 fokkal eltérő két felfogás. Igazságnak alárendelt egység, vagy egységnek alárendelt igazság. A Biblia az előzőt tanítja. És ezért mondta Jézus azt, hogy ha ketten vagy hárman egybegyűlnek az ő nevében, ő már két-három ember között ilyen egységet létesít, de nem több között. Nem több között. Sajnos a világunk annyira rossz állapotban van, hogy örülni lehet két-három ember közötti egységnek, de hogy milliókat egyesítsenek. Milliárdnyi ember tömegeket egyesíteni. Hát ebben kicsit jobban belegondol az ember, akkor azt mondja, hogy hol van itt az emberek szabadsága, hol van itt az igazságkeresés, hol van itt egyáltalán az igazság. Na hát egy kicsit támasszuk alá ezt az utóbbi gondolatot Szabó Lőrincnek egy nagy versével. A vers valóban nagy vers, és a magyar irodalomban talán ilyen vers nincs is, ami nem az amerikai vagy az európai kultúrtörténetből veszi a témáját, hanem egy kínai történetből. amit Szabó Lőrinc megír a Wang Anxi című versében. Ez a Wang Anxi egy kínai bölcselő volt a 12. században, aki felajánlotta a kínai császárnak, hogy ő majd egységbe forrasztja Kínát, ezt a hatalmas birodalmat, ő majd véget vet a korrupciónak, véget vet a lopásoknak, a csalásoknak, adják az ő kezébe az országot. Ne a katonák kezében legyen az ország, ne a politikusok irányítsák az országot, a bölcsek irányítsák. Persze ez a kínai történet kicsiben és kísértetiesen hasonló módon megismétlődött az európai kultúra történetében, amikor Platón ajánlotta fel Szirakúzában szolgálatait az ottani királynak, hogy ne a király irányítsa az országot, ne a kereskedők, ne a pénzemberek, a bölcsek. Szegény Platón alig tudta kihúzni a lábát, majdnem ott halt meg ebben a nagyszabású törekvésben. Mindig voltak ilyen törekvések a történelmünkben, hogy egységesíteni, és megszüntetni mindazt a rosszat, amitől nyög és sóhajtozik az emberiség, de figyeljük meg, hogy Szabó Lőrinc milyen mesteri módon jeleníti meg előttünk, hogy sokkal rosszabb lett a Wang Anxi által megvalósított egység, mint az a Kína volt azelőtt, amit a császár vezetett. Úgy tűnik, Szabó Lőrinc ugye nem volt vallásos, nem volt hívő ember, nem volt egy Bibliában hívő ember, de úgy tűnik, ha valaki elkezd gondolkozni kellő mélységben erről a kérdésről, csak erre az álláspontra juthat el, hogy a bűn világában emberi eszközökkel egységet létrehozni, ez a lehető legveszedelmesebb dolog. A bűn világában, az önzés világában egységet létrehozni, és felülről egységet létrehozni, ez olyan veszélyes dolog, aminél nem veszélyesebb tüzet gyújtani a szénakazal mellett. Hallgassuk meg a verset, és utána térünk rá a látomásainkra.
Szabó Lőrinc, Wang Anxi. Hiába hallotta ezerszer Szent Cung a sárkánytrón ura. Nincs remény. És ilyetten nézett a remete Wang Anxira. Jobb nem tudnod, hogy mi van ott kint, dörögte 3000 év. És a tanácsban csak a szent bölcs Wang Anxi rázta a fejét. Fejét rázta, és így kiáltott. De tudd meg, s ne felejtsd soha! Én Wang Anxi neveltelek föl, én és a filozófia. Most tied a trón. Megcsináljuk, mit még senki sem mert, akart. Az Isten országát a földön. Én a gondolat, s te a kard. Császár, ne akarj tudni semmit, könyörgött a rémült tanács. Szent Cung, könyörgött a szent, tárd ki varástornyod 4 ablakát. Ne, császár, ne hallgass a népre! Császár, hallgassd meg népedet! És szólt Szent Cung az ifjú császár. Wang Anxi, én neked hiszek. A torony 4 felé kitárult. A tanács meghajtá a fejét, és Szent Cung, mit császár sosem tett, hallgatta, miért sír a nép. A 4 ablak 4 fele kitárult, és begyűjtötte mind a kínt, mit fél Ázsia szíve néma viharként döngött odakint. S a vihar feljajdult keletről. Császár, nincs munka, nincs kenyér! Kifoszt az uzsorás a kalmár, sírt a millió torkú dél. A bér, a tőke zúgta észak, és nyugat zúgta a papok. Sápadtan hallgatta a császár a 4 beszélő ablakot. Sápadtan hallgatta a császár, amit még nem hallott soha. hogy a szabadság nem szabadság, a jog az őserdők joga, hogy a szegényt a fenevad pénz, mint tigris a nyulat eszi, s a világ csak nézi a gyengét, és legfeljebb megkönnyezi. Irtózva hallgatta a császár, hogy átkozódtak a szívek, hogy elsírták mind, amit szemében nem mondtak volna soha meg. Irtózva hallgatta a néma mennydörgést, amit a kulik 200 millió szíve vert, és az imát, ég fia, segíts! Az ablak bezárult. Hiába nincs remény, mondta a tanács. De van! Tört ki Bangán Szí, császár, akard, s itt lesz az új világ. Akarom, szólt, és megölelte szent bölcsét, szent cungot. Akarom, tanítom voltál, most is az vagy, kezedben minden hatalom. És Wang Anxi dolgozni kezdett, és dolgozott 10 éven át. Védte a gyengét, törbecsalta a tigrist és a banditát, pénz, műhely és bolt, az államé mind hirdette. Én kereskedem, s mit agy és kéz, mit munka termel, elosztom becsületesen. 10 évig dolgozott a szent bölcs, büszkén, hogy amit most csinál, 1000 év múlva is csak álom lesz más népek fiainál. Békét hirdetett, s ölt nyugodtan, ha ölnie kellett neki. Angyalok voltak katonái, s angyalok a hóhérai. 10 évig dolgozott Wang Anxi, és dolgozott mindenkiért. 200 millió szíve volt, és a vén világ arcot cserélt. Látta, roppant számok és tervek, bölcs kényszerben, hogy építik szerencse, önzés, bűn, s örök harc fölé az ész s rend álmait. 10 év. S a szent hívta a császárt és a tanácsot. Kész vagyok. Itt a művem. S az új világra kitárta a 4 ablakot. Boldogan hajolt ki a császár. Wang Anxi boldogan figyelt. Köröttük a birodalomnak 200 millió szíve vert. Csend volt, mint mindig. Titok és csend. De hatni kezdett a varázs. Megszólalt 200 millió szív, s a titokból lett vallomás. Öld meg! Zúgta egy hang, utána égig csapott a dűs, a vád. Öld meg! Kit? Kérdezte a császár. Wang Anxit, a pokol fiát! A bölcsek bölcsét, a bolondot, a szentet, ördög szentje volt. Hallod? Nézett a bölcse szent cung. Öld meg! Mindenkit kirabolt! Öld meg! Az átok, mint a tenger, özönlött a császár felé. Őrültek, kiáltott Wang Anxi, és kilépett a nép elé. Őrültek! Elűztem a kalmárt, a tiéd épp úgy becsapott, bankpénz helyett, de katonákkal hajtottad be a kabatot, az úri tőke spiclik élet, a papok azért nincs eső, a munkahadsereg, mint a börtöd, jövőtök ma kell, nem jövő! És már megint égig csapott a vihar, tombolt az új világ. Most remény sincs meggazdagodni. Császár, öld meg a bestiát! Őrültek, suttogta a császár. és becsukta a négy ablakot. És elnémult 200 millió szív, és az önzés újra hallgatott. Elnémult 200 millió szív, csak kettő beszélt oda bent. Hiába sóhajtott a császár. Nincs remény, sóhajtott a szent. Ugye mégis a régi rend jobb, tapsolt a győzelmes tanács. És Wang Anxi befalasztott a Szent Torony négy ablakát.
Hallgatók, nem bibliai versnek készült ez a Wang Anxi, de milyen nagy bibliai igazságokra jut el. Nem lehet egységet létrehozni itt ezen a földön, mert vagy kényszerrel hozzák létre a valakik által képzelt jót, de a jót kényszeríteni? Ez sem megoldás. Vagy eleve nem is jót hoznak létre, de meg lesz az egység, na de akkor hol van a jó? A Biblia ezért tanítja azt, hogy Isten, aki tiszteli a szabadságot, és aki mindenkit jó életre hív, ő maga is, az Isten is csak úgy tud létrehozni egységet ezen a földön, hogy a történelemben néhány ember között, ahogy mondta Jézus, hogy ne féljétek, kicsinnyáj, és majd lesz egy nagy egység, de az már az újjáteremtett földön. A történelemben isteni egység soha nagy és látható nem volt, és nem is lesz. Csak kis egység két-három között, vagy kis közösségek, kis csoportok között, de azok, akik az emberek szabadságát tisztelik, de ugyanakkor következetesen a jóhoz ragaszkodnak, majd számukra lesz egy új világ, és lesz egy újjáteremtett világ, ahol majd lesz egység azok számára, akik tényleg az életet, az élet törvényeit és a szeretetet választották. De ezek a bibliai látomások, amelyek tehát itt fönn szerepelnek a táblán, arra mutatnak rá, hogy az emberiség halad a maga bábeli útján. Az emberiség legnagyobb illúziója, legnagyobb önbecsapása az, hogy egységet fog létrehozni. Nem mai keletű. Bábel innen visszaszámítva több mint 4000 évvel ezelőtti történet. És ha most én elkezdem a mai egységnél és a mai egység törekvésnél, Jelenések könyve 13. fejezetében a látomások ismertetését, akkor majd ugyanezt fogom tenni, hogy vissza fogok menni a régmúlt idők egység törekvéseire, rámutatva arra, hogy semmi új nincs a nap alatt, amit ma a Jelenések könyve 13. fejezetében megjelölt hatalom tesz, tulajdonképpen ugyanazt teszi, mint az eddigi világhatalmak, amelyeket látunk majd Dániel könyve 2. és 7. fejezetében, mint Babilónia, mint Médó-Perzsia, mint Görögország és Róma. Ma a világ első számú hatalma az Egyesült Államok. Ugyanazt teszi, amit a bibliai proféciák szerint a régmúlt idők világhatalmai és nagyhatalmai is tettek. Ugyanaz ismétlődik a történelemben, de a Biblia nem csak egy ilyen, hogy úgy mondjam, banális vagy lapos igazságot akar elénk állítani, hanem sokkal mélyebben szeretné bemutatni ezt a folyamatot, és rámutatni arra, hogy mire megy ki itt ez az egység. Milyen célt akar elérni ez az egység. Ma az egység törekvések időszakában mindenki a gazdasági egységről beszél, a társadalmi, a kulturális szempontokról egy szót. Én is a vallási szempontokat, a vallási szempontoknak a részletesebb tanulmányozását meghagyom a következő előadásra, de már most jelzem, hogy felolvasom az Amerikára vonatkozó látomást, hogy minden erre megy ki. Nem a gazdasági, társadalmi, kulturális, stb. Egység itt a fontos, hanem egyszer majd kibukik a szög a zsákból, már most is eléggé mocorog, de egyszer majd nyilvánvalóan kibukik, hogy itt eszmei dolgok összeütközése fog bekövetkezni, és itt a vallás, az igaz vallás és a hamis vallás nagy küzdelme lesz majd a tét ezeknek az egységtörekvéseknek az előre haladtával. Azok számára, akik talán nem voltak itt az előző előadáson, vagy egyáltalán nem ismerik az Amerikára vonatkozó látomásokat, csak nagyon röviden szeretném megjegyezni, hogy az Egyesült Államokról szóló látomások megértéséhez két bibliai fejezetet kell komolyan venni. Ez a Jelenések könyve 12. és 13. fejezete. Ugye a 12. fejezet elmondja az asszony üldöztetését a történetben, mármint a napba öltözött asszonyét, erről beszéltem két héttel ezelőtt, hogy a napba öltözött asszony mindig az igazi egyháznak, az igazi kereszténységnek a jelképe a Bibliában. És amikor ezt a napba öltözött asszonyt, ezt a tiszta asszonyt üldözi sárkány, ugye sárkány sátánnak a jelképe a Bibliában, és Európában nem tudja megsemmisíteni a kereszténységet, holott 1260 évig tartó teljhatalmat kap, tehát ez a középkor, és amikor a pusztába kiüldözött kereszténység, tehát a társadalom peremvidékére kiüldözött, ugye középkori keresztény csoportokra, úgynevezett eretnek mozgalmakra gondoljunk, amelyek ugye a Biblia beállításában nem eretnek mozgalmak, a fönnálló politikai rend és a fönnálló egyházi hatalmi rend beállításában azok csak. Amikor a pusztába a kiüldözés ott se tudja megsemmisíteni, akkor folyóvizet bocsát utána, hogy azzal nyelj el, hogy azzal fullassza meg, de ezzel sem sikerül, mert a 12. fejezet 16. versében azt olvassuk, hogy a folyóvízzel elragadtatni kívánt asszonynak segítségül lett a föld az asszonynak, megnyitotta a föld az ő száját, elnyelte a folyóvizet, melyet a sárkány az ő szájából bocsátott. Tehát egy új föld jön be a történelem színpadára. Említettem a múlt előadáson, hogy nem véletlen, hogy Amerikát ugye 1492-ben és szinte ugye emberi megfogalmazás szerint véletlenül fedezte fel Kolumbusz Kristóf. Véletlenek persze nincsenek. Azért nyílt meg ez az új föld, hogy csak hamar a 16. és 17. században befogadja az európai üldözött keresztényeket. Ezek az üldözött keresztények Angliából, Hollandiából, de Európa más országaiból elsősorban üldözött reformátusok voltak, főleg a puritánokat üldözték. Nem csak a középkori pápai egyház üldözött már ekkor, hanem a protestáns államegyházakká vált hatalmi szervezetek is, például Hollandiában vagy Angliában, de a föld segítségül lett az asszonynak, tehát Amerika földje befogadta az üldözött európai protestánsokat, és ezen a földön, Amerikában egy egész másfajta államalakulat jött létre, mint az európai államok voltak, a protestánsoknak köszönhetően, akik a munkaszeretetet és a szabadság és a lelkiismereti szabadság tiszteletét vitték át az új világba. De azt mondja a 17. vers, hogy mikor látta sárkány, tehát amikor látta sátán, hogy nem tudja megsemmisíteni a kereszténységet, és az új föld befogadta az asszonyt, megharagudott azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvával valókkal, szó szerint a magva maradékával, és itt megjelöli a 17. vers, hogy az Istenhez igazán ragaszkodók azok, akik az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél van a Jézus Krisztus bizonyságtétele. És állt, mármint sátán, vagy ugye sárkány, a tengernek fövenyére. Tehát átmegy Amerikába is, és nézi, hogy mikor torzíthatja el Amerikát, mikor válik majd ez a föld, amely befogadta az igazi kereszténységet majd az ő játékszerévé. És ugye az elmúlt előadáson már erre is hivatkoztam, hogy a következő 13. fejezet 11. versében ugyanabból a földből, amely befogadta az asszonyt, hogy olvassuk a 13.11-ben, mit látott János apostol? Azután láttam más fenevadat feljönni abból a földből. Tehát, hogy Amerika eltorzul, hogy a szabadság és a munkaszeretet Amerikájából lesz a szabadosság, és lesz a könyörtelen pénz uralmának Amerikája. Ezt a Biblia egyetlen egy versben érzékelteti ezt a fordulatot, amit ugye behelyettesíthetünk, hogy körülbelül ugye a az Amerika története, ameddig szép, ez a 17. század, 18. 19. század közepéig, mondjuk Észak és Dél háborúja, de utána jön a 20. század, a két világháború, Amerika fokozódó szerepvállalása a világ irányításában, és erre mondja azt a Biblia, hogy most abból a földből, ami olyan szépnek indult, a története olyan szépnek indult, befogadja az európai üldözötteket, egy egész más állam jön létre, le is körözi az európai államokat a fejlődésben mindenféle szempontból. Ebből a földből fenevadat lát feljönni János apostol, akinek két szarva volt a bárányhoz hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány. Erre mondtam önöknek, hogy olyan megdöbbent, hogy a Biblia egy fél mondattal tud jelezni évszázadokat, átfogó változásokat, hogy Amerika, az üldözötteket befogadó Amerika egy ilyen kétszínű Amerika lesz a történelemben, fokról fokra eltorzul az állapota, hogy olyan, mint a bárány, de úgy szól, mint a sárkány. Olyan, mint a bárány, ugye a bárány Krisztus jelképe, a sárkány ugye a sátán jelképe, tehát úgy tűnik, mintha nagyon jó és kívánatos szerepet töltene be a világ irányításában, de a valóságban démoni hatásoknak a kelepcéjébe kerül, de ez fokról fokra, tehát ez nem egy ilyen látványos változás, ez valahol a 20. század, és most már mondhatjuk a 20. és 21. század folyamán lépésről lépésre történik meg, hogy van egy világhatalom, amely olyan, mint a bárány, és ezt is hirdeti önmagáról, hogy ő a szabadság letéteményese, ő biztosítja a földön a polgári demokráciákat és egyáltalán a fejlődést, de úgy szól, mint a sárkány. És két dolgot szeretnék kiemelni az ezután következő versekből, hiszen az Egyesült Államokról a proféciát, a látomást itt részletesen nem elemezhetem, azt is elmondtam, hogy több mint 10 évvel ezelőtt itt a jogi karon volt egy 25 részes sorozat, ahol külön egy előadás csak erről szólt, a jelenések 13-11-től 18-ig tartozó részeiről. Én ami két dolgot, amit szeretnék kiemelni, mert ezt állítja középpontba ez a látomás is, Amerikáról, a mai Amerikáról ez a két dolog. Az egyik. Amerika hiába a világ vezető állama, katonailag, politikailag, gazdaságilag, ezen a világon, aki átütő erővel vezető állam akar lenni, annak kell valami eszmei alátámasztást szerezni, kell valami erkölcsi és vallási legitimációt szereznie. És ezért, hogy János apostol látja a földből kijönni ezt a bárányhoz hasonló, de sárkány módra szóló fenevadat, rögtön, ahogy látja ezt a látomást, a következővel folytatja a látomást, de az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte, és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, melynek halálos sebe meggyógyult, és nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre az emberek láttára, és elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, melyek adattak néki, hogy cselekedje a fenevad előtt, azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, aki fegyverrel megsebesítetett, de megelevenedett, és adatot néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt művelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek. És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Itt van a bölcsesség. Akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát, mert emberi szám, és annak száma 666. Tehát ez az egész látomás egyébként, tehát ezzel be is fejeződik a látomás, ezt kell megértenünk, ha valamit meg akarunk érteni a mai korból. Tehát van egy földből feljövő fenevad, de önmagában nem képes az egész földet vezetni, hanem rögtön egy másik fenevadra esik János apostol tekintete a látomásban, hogy egy előző fenevadnak cselekszi minden hatalmasságát, és egy előző fenevaddal lép szövetségre. Ki ez az előző fenevad? A Jelenések könyvének ezt a 13. fejezetét elolvassuk, a 13. fejezet elején egy tengerből feljövő fenevadról van szó. És utána a 11. verstől erről a földből feljövő fenevadról. Megint a Biblia egyszerűségét csodáljuk meg. Ugye a tenger a népek jelképe. A viharzó tenger, amiből feljön a fenevad és a vadállatok, az a történelmi háborúk, viszontagságok jelképe. A föld, amiből feljön a második fenevad, a földből, ahogy kinő Amerika is nagyjánő, ez a nyugalomnak és a fejlődésnek a jelképe. Micsoda különbség a két fenevad között? A tengerből feljövő fenevad, amelynek nagyon hosszú múltja van a történelemben, Amerikához képest legalábbis rettenetes hosszú, az történelmi viszontagságok és háborúk nyomán növekedett föl. Amerika nem háborúkban szerezte a világhatalmát. Amerika a munkával, a technikai fejlődéssel körözte le Európát és a világot, és lett világhatalom. Ki ez a földből feljövő fenevad melletti fenevad, ez a tengerből feljövő fenevad, akivel szövetségre kell, hogy lépjen Amerika, aki ez a tengerből feljövő fenevad halálos sebet kapott, de a halálos sebe meggyógyult, és Amerika ennek a tengerből feljövő fenevadnak a képét akarja megalkotni, és ráerőltetni az egész föld lakosságára, és teljesen nyilvánvaló, hogy itt egy szövetség van a két fenevad között. A látomás azzal fejeződik be, hogy aki itt nyitná ki a Bibliát, az se tévesztheti el, hogy ki ez a tengerből feljövő fenevad, mert azt mondja, hogy itt van a bölcsesség, akinek értelme van, számlálja meg, adja össze a tengerből feljövő fenevad számát, és annak száma 666. De én gondolok azért olyanokra is, akik nem így nyitják fel a Bibliát. Veszélyes a Bibliát az utolsó oldalaknál felnyitni. Ez esetben itt kapunk egy támpontot. De ha valaki mondjuk a Bibliát a Dániel könyve második fejezetében nyitja föl, vagy a Dániel könyve főleg a hetedik fejezetében nyitja föl, attól a pillanattól fogva ezzel a tengerből feljövő fenevaddal találkozhat. A Bibliának olyan jelképe ez a tengerből feljövő fenevad, amelyről a Biblia 15-20 ismertető jelet elmond, az már csak az ína pont, amikor a 666-ot elmondja, ezért csodálkozom azon, hogy ezzel a 666-tal mit össze nem mesterkednek, túl a falragaszokon, meg a banális bemutatásokon könyvek jelennek meg, hogy ez a 666 ez mi és hogyan lesz, holott majd arra is fogok utalni, hogy ennek a 666-nak a rejtélyét egy egyelőre még könyvben nem tudom a kedves hallgató kezébe adni, de remélhetőleg pár hónapon belül ez a kézirat meg fog jelenni. Egy 1612-ben egy német berlini professzornak a könyve, egy bizonyos Andreas Helvigius, vagy Andreas Helvignek a könyve, amely latinul így hangzott: Antichristus Romanus, a római Antikrisztus. Mire alapította Andreas Helvig, hogy ez a tengerből feljövő hatalom, ez a tengerből feljövő fenevad, ez Rómával, de nem egy politikai vagy pogány Rómával, hanem az egyházi Rómával azonos. Azt hiszem, hogy ez a könyv, ami a 666-ról szól, és először tett konkrét magyarázatot, Wittenbergben jelent meg, ugye 1612-ben ez a könyv. Először magyarázta ez egyszerűen, világosan és cáfolhatatlanul, hogy itt valóban kiről van szó. Nos, hát ha a Bibliát mondom, felnyitjuk a Dániel könyve 7. fejezetén, akkor is tudjuk már, hogy a tengerből feljövő fenevad Róma. Miért? Mert a tengerből először feljön egy oroszlán, az oroszlán után feljön egy medve, a medve után feljön egy párduc, és a párduc után jön fel a tengerből feljövő fenevad. Az első három hatalmat már Dániel könyve azonosítja, ugye a tengerből feljövő oroszlán, ez Babilónia. A tengerből feljövő medve, ez Médó-Perzsia. És a tengerből feljövő párduc, ez pedig a Nagy Sándori Görögország. Mi jött a hellenizmus bukása után, mi jött észrevétlenül, de aztán annál tartósabban föl a történelem színpadára? Róma. Fenevad jön ki a tengerből, de Rómát az előző három hatalomhoz képes két részre bontja már Dániel könyve 7. fejezete. Tudnék úgy két részre, hogy a fenevad fejéből 10 szarv is kijön. Tehát van a fenevad teste, ez az egyik rész, és van egy 10 szarv, ami kijön a fejéből, de a 10 szarv közül hirtelenül arra lesz figyelmes Dániel prófét, hogy egy kis szarv kezd növekedni, méghozzá úgy, hogy 3 más szarvat kiszakít, és az a kis szarv kicsiből nagyjá növekszik. Okos szemei, ezt látja a kis szarvban, okos szemei vannak, nagyokat szóló szája, hát ez már megrendítő, hogy a szarva a Bibliában a hatalom jelképe, a hatalom általában vak szokott lenni, és a hatalom kemény és kérlelhetetlen, de ez egy másik fajta hatalom, ötvözi a bölcsességgel, és ötvözi az ékes szólással. Dániel könyve 7. fejezetében már olyan sokat elmond, mert ugye Dániel is megrendül ezen a látomáson, ugye erről beszéltünk már, és amikor többet akar tudni erről a fenevadról, a tisszarvról és a kisszarvról, már ott Dániel könyve 7. fejezetében láthatjuk, hogy a maga a fenevad a Róma, az ókori Róma. Az ókori Róma, amikor elesik, elbukik 476-ban, kinőnek az európai államok a testéből, tehát a 10 szarv az európai államok jelképe, és az európai államokat kiforrasztotta össze, kikészített először egységes Európát, vagy ha úgy tetszik, Európai Uniót. Róma, de már az egyházi Róma, amely császári és királyi koronákat osztogatott, és a középkorban ezeket az európai nemzetállamokat egy egységes Európává akarta felfejleszteni, mégpedig úgy, hogy Róma mindig a legerősebb európai állam szövetségét kereste. Amikor a frankok voltak az erősek, akkor kialakult mondjuk a Róma Párizs tengely, ugye nagy Károly uralkodására gondoljunk, akit 800-ban maga a római pápa koronázott császárá. Amikor a frankok visszahanyatlottak, már a 9. század vége, 10. század, már a német Ottó császárok kora, ugye a magyarok bejövetele is ekkor esik, akkor mi már egy olyan Európát találtunk magunk előtt, magyarok, hogy ott már a Róma-Németország tengely alakult ki, tehát az úgynevezett német-római császárság, ami formálisan az első világháborúig ugye fennmaradt. Tehát Róma mindig tudta, nagyon okos volt, nagyon bölcs volt, és nagyon jól beszélt, és nagyon jól meggyőzött mindenkit, hogy az ő hatalma kell, hogy érvényesüljön. Tehát ez egy olyan hatalom Róma, amely egyszerre politikai hatalom, de egyszerre vallási hatalom. Egyszerre szolgál világi érdekeket, de egyszerre nevezi magát a menny és a kulcsok hatalma letéteményesének is. Egyszerre potestas, tehát világi potentát, és egyszerre auktoritas, hogy Gelasius pápa ezt fel is állított ezt az ideológiát, hogy tulajdonképpen azért Róma a világ ura, és azért vezet minden út Rómába. Mert Róma dönti el, hogy mi történjék Európában, de Róma dönti el azt is, hogy kikerüljön a mennybe. Ég és föld ura Róma. Ezt már Dániel könyve 7. fejezete világosan közli, és az a kijelentés, amit ehhez hozzátesz tulajdonképpen a jelenések könyve csak az, hogy a jelenések könyve írja le a 13. fejezet elején, hogy ez a Róma a története során halálos sebet fog kapni. De a halálos sebe meggyógyul, és aztán az egész föld csodálva fogja követni újra. Ugye ez a halálos seb, ez akkor következett be, ez a Bibliának egy nagyon sokszor előforduló proféciájában, az 1260 évről szóló proféciában van megörökítve, amely a bibliai iratokban 7-szer fordul elő. Nem kevés, ilyen jelenséggel nem találkozunk a Bibliában, hogy egy hatalom teljhatalmának az idejét 7 alkalommal is megadja, Dániel könyvében 2-szer, Jelenések könyvében 5-ször. Ha valaki ezek után ezt eltéveszti, hát az valami egész nagy katasztrófa, valahogy nem olvasta el ezeket a részeket. Tehát ez eltéveszthetetlen dolog, hogy kap hatalmat Róma akkor, amikor a nyugat-római birodalom ugye 476-ban bukik el, ezt mindannyian tudjuk a történelem tanulmányainkból, de a nyugat-római birodalom bukása után fennmarad a bizánti császárság, és a bizánti császár Róma püspökét, vagyis a későbbi pápát bízza meg időszámításunk szerint 538-ban, hogy Európa fölött a teljhatalmat gyakorolja. Bizánc már nem tudja gyakorolni Európa fölött a teljhatalmat, Bizánc egyre gyengül, elég, hogy önmagát megtartja, ugye az 1450-es évekig fogja megtartani magát a török invázió idejéig, és ekkor adja Belizár a bizánci császár hadvezére a Róma püspökének, akkor még ugye pápának nem nagyon nevezték, hiszen a pápa elnevezés a papa szóból származik, és a korakeresztény századokban minden keresztény vezetőt még atyának, atyuskának, papának neveztek. Csak a 9. században sajátítja ki ezt a kedveskedő, familiáris elnevezést Róma püspöke, mondván, hogy Konstantinápoly papája már nem papa, vagy Alexandria papája nem papa, én vagyok egyedül a pápa. Ekkor már persze hatalma van, mert a jogi hatalom után a tényleges hatalom is a kezébe kerül. Tehát ugye előbb említettem, hogy 800-ban már ő tesz koronát Nagy Károly fejére, akkor, amikor Bizáncban is létezik a császár. Már olyan nagy hatalma van, hogy a politikai uralkodókat is ő nevezi ki, Európa császárában Nagy Károly teszi, és amikor mi magyarok is bejövünk, ugye választani lehet, hogy most Bizáncból fogadjuk el a koronát, vagy Rómából fogadjuk el a koronát, tudjuk, hogy ugye István király még habozik, zarándokházat épített Bizáncban is, zarándokházat épített Rómában is, de hát a történelmi fejlemények ugye arra vezetnek, hogy tanácsosabb nyugathoz tartozni, mint kelethez, kelet csillagzata leáldozik. Tehát az európai államok észrevétlenül lassan Róma kezébe kerülnek. A kis szarv, milyen tökéletes bemutatás, a kis szarv fölében ő a tíz szarvnak. Három szarvat kiszakaszt, ezt is pontosan tudjuk azonosítani, és egy francia történész ezt meg is írta, ezt körülbelül 12 éve fordítottam le, Jean Flory, a francia tudományos akadémia keretében működő tudós, ugye ott más az akadémia kicsit, mint nálunk, és ő írt egy tanulmányt, a három királyt fog megalázni címmel, hogy Róma évszázadról évszázadra hogyan építi a hatalmát úgy is, hogy politikai hatalmakat megaláz. És nem karddal, nem hatalommal, hanem a szem és a száj, a gondolkodás és az ékesszólás fegyvereivel térdre kényszeríti az európai államokat. Ugye ez a három királyt is pontosan tudjuk azonosítani, a 8. század utolsó Meroving uralkodója, harmadik Childerik, és két Longobárd király, Aisztulf és Didé, az a három király, amit döbbenetes módon letesz a trónról, tehát Róma már a 8. században azt tesz Európával, amit akar. De számunkra a másik időpont a fontos, hiszen Jelenések könyve 13. fejezete azt mondja, hogy halálos sebet fog kapni 1260 év után. Halálos sebet kap. Kitől? Nagyon egyszerű a bibliai bemutatás. Itt a legerősebb európai nemzettől kapja a megbízatást, ez a bizánci császárság a 6. században. Itt, ha hozzászámítjuk, tessenek csak egyszerű matematikai művelet, 538-hoz hozzáadjuk az 1260 évet, akkor kijön végeredményként 1798. 1798-ban szerény történelmi ismereteink szerint melyik volt a legerősebb európai hatalom, a francia köztársaság, amelynek a csapatai behatoltak Rómába, trónfosztották a pápát, Berthier tábornok Franciaországba vitte a pápát, és mindenki azt hitte, hogy a középkori pápai hatalomnak vége. Ezt mondja így a Biblia, hogy halálos sebet kap. De nem lett vége, mert a halálos seb begyógyult. A 19.-20. század Rómának, a római pápaságnak nagyon erőteljes felívelését hozza magával. és elérkezünk a mi korunkba, tehát most körülbelül itt vagyunk a bibliai történelem szemlélet alapján, és a mi korunkra nézve azt mondja a Jelenések könyve 13. fejezete, hogy ember lássál csodát, a protestáns Amerika és a katolikus Róma szövetsége fogja a globalizációnak, a világ egységesítésnek az alapját megteremteni. Az első hallásra hihetetlen. Protestáns katolikus egységesülés, Amerika és Róma egysége, hiszen a legutóbbi hetekig is, például az iraki háborúban elfoglalt álláspontig is úgy látjuk, hogy azért ellentétes a vélemény. Amerika akarta a háborút, a Vatikán kérlelte Amerikát, hogy ne legyen háború. De tessenek a fő folyamatokra figyelni, hogy mi van a kulisszák mögött, erről a Biblia nem szól, mi sem tudjuk meg. A Biblia arról szól, ami a főcsapás, ami be fog következni, ami teljesedni fog, hogy a földből feljövő fenevad önmagában gyenge a föld irányítására, kell az ő számára egy másik hatalom, amely őt legitimálja, és ezért for össze ez a két hatalom, hogy az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi, és azt is cselekszi, hogy a Föld és annak lakosai, tehát itt érzékelteti a látomás, így az egész Föld egységesítéséről van szó, imádják az első fenevadat, melynek halálos sebe megyőjük. Magyarán és egyszerűen az Amerikai Egyesült Államok fog a legtöbbet tenni azért, hogy a római vallás, a római pápaság jellegzetes vallása, amivel az Egyesült Államok élesen szemben állt a története során, de már nem most napjainkban, a római vallás legyen általános, elfogadott és mindenki számára kötelező vallás. És hogy ezt milyen egyszerű megtenni, az biztos tudja az az ember, aki egy kicsit mélyére nézett például annak, hogy tulajdonképp mi a római vallásnak a lényege. Az ókori római vallásnak is, és a középkori római vallásnak is a lényege egy mondatban a következő. A vallás az nem elsősorban személyes hit, gondolkodás, keresés, meggyőződés eredménye, hanem a vallás a szokás és hagyomány. Fogadjátok el, emberek, a szokást és a hagyományt, a föld tele van mindenféle újsütetű eszmékkel, tele van felekezetekkel, szektákkal, mindenki másképp magyaráz mindent. Hát egy 2000 éves hagyomány. Hát ez már csak valami. El kell fogadni egy régi, egy ősi hagyományt. Mert hát ez tudta elérni azt, hogy a föld megmaradjon. Hát persze volt inkvizíció, meg volt kerékbetörés, meg volt kiáltás, de hát azért, na és hát az ateizmus mit csinált, a kommunizmus mit csinált, ott meg haláltáborok voltak. Hát azért felejtsük azt el, a fő dolog az, hogy az ateizmus nem bírt ki 70 évet sem, mint hatalom, és ez a rómaiság pedig azért, hogyha mindent összeszámítunk, már 2200 éves. Ha csak a keresztény részét számítjuk, az is több, mint 1600 éves. Hát az emberiséget a tradíció, a hagyomány, a gyökerek, hát ezek tudják, a fát is a gyökerek tudják megtartani. Így szoktam én ezt a kedves hallgatóimnak mondani a főiskolánkon, hogy csak egy szót jegyezzünk meg, vagy tanuljunk meg a latin nyelvből, ez a religió, ez a vallás kifejezése. Mit tartott az ókori Róma és a középkori Róma vallásnak? A religió annyit jelent, ez az etimológiája ennek a szónak, hogy valami hagyományhoz, szokáshoz aggályosan ragaszkodni. Ne azt kérdezz, hogy ez most igaz vagy nem igaz. Az a fő, hogy már az apád, nagyapád, ükapád is ezt követte. A szokás, a hagyomány. A vallásból ne csináljunk gondolkodási problémát, ott ne szembesítsünk dolgokat, hogy ez igaz vagy nem igaz. A vallás szent dolog. A vallás titok. A vallás misztérium. Hát az a fontos, hogy a szüleid, nagyszüleid, a családod milyen felekezetű. Hát ehhez kötődjek önben, aztán gondolkozni lehet, a pénzen lehet gondolkodni, a tehetségen lehet, tudományon lehet. A vallásról ne gondolkozzunk. Azt fogadjuk el úgy, ahogy van, azt ne firtassuk. körülbelül az, amit Luther Mártonnak mondtak, amikor tudjuk Luther életrajzából, hogy szerzetes volt, és mindig kiszaladt a szünetekben a Bibliát olvasni, és egyszer a gvárdián rajta csitta. Mi csinál itt Luther testvér a könyvtárban? A Bibliát olvas. Bibliát? Ne olvassa Luther testvér a Bibliát, mert ez a Biblia hozott minden rosszat a világra. Ez hozott létre eretnek mozgalmakat, forradalmakat, huszitizmust, lollardizmust, minden más. Ne a Bibliát olvassa, az egyház hagyományát olvassa. Szent Bonaventura. Szent Ágoston, Szent Tamás, kiszürcsölték már a Bibliát, szépen a hagyományban ideállították elénk, és nekünk elég már ezt tudni, hát csak nem Luther testvér fogja megérteni a Bibliát. Elszégyelte magát, Luther újra visszament a terembe, hallgatta ezeket a neves skolasztikus előadásokat, de azért a szíve mégis arra vont, hogy a Biblia azért más. A Biblia gondolkozni tanít. A Biblia az Isten megismerésére tanít. A Biblia az vezet előre is. Luther aztán nem tudta lefolytani magában ezt, 10 évig küszködött 1517 előtt, míg meghirdette volna a reformációt. Ő rajta is rajta ült ez, hogy szokás, hagyomány, szent, misztériumok sokasága, csodálatos az egyház liturgiája, az építészet, hát nézd meg, felbúg az orgona, gyönyörű üvegablakok, a mise, hát a mise az, az a legtökéletesebb dráma és előadás, színház, minden ember, mindent elibét teszünk, mindenhez megadjuk azt, ami kell. Csodálatos, elzsongít mindent. Gondolkozni nem kell. Csak élvezd. Legyél közönség. Kedves hallgatók, az emberi természetnek mi kell? A született emberi természetünk az az igazságkeresésre van beállítva? Vagy pedig arra van beállítva, ami a kényelem, ami a megszokás? Valaki, ha majd lesz erre lehetőség, azt a könyvet is szeretném megjelentetni, egy angol szerző a 19. században egyszer írt egy könyvet arról, hogy az emberiség legszentebb vallása a római katolicizmus. Ha nem lenne, ki kellene találni, ha nem lenne, úgyis kitalálták volna, mert az emberi természet vallása. Ami kell az emberi természetnek, azt mind megadja. A Biblia, a protestantizmus, gondolkodás, meg hit, meg küzdelem. Ez az emberi természetnek nem kell. Az emberi természet a kényelemre, a megszokásra, a jólétre, majd mondják meg mások, miben kell hinnem. Ez sokkal, ez nagyobb tömegeket van mindig is, mint az, hogy ember. Jézus azt tanította, hogy aki keres, azt talál. Aki kér, azt kap. És a zörgetőnek megnyitatik. Már Salamon is azt írta le a Biblia lapjain, hogy akik szorgalmasan keresnek, megtalálnak. De aki szokás, hagyomány követ, nem fogja az Istent megtalálni, mert még a katolikus rotterdami Erasmus is mit mondott, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus nem szokás által, hanem igazság által ismerszik. Hát ezért lesz Róma vallása nagyon kézenfekvő és könnyen elterjeszthető mindenki számára. Tulajdonképpen a muzulmán vallás nem római vallás, dehogy nem, az is a szokásra és a tradícióra alapul. Hát kiteszi fel a kérdést, hogy ez a Mohamed tulajdonképpen mit is látott? Mi is ez a Korán? Mi volt ez a kinyilatkoztatás? 100 és 1000 ponton miért más, mint a Biblia? Nem érdekes, fontos a hagyomány. Miért is? Hát a buddhizmus meg a többi vallás nem mindig a hagyományt mondja. És a törzsi vallások, meg bármely más vallás. Hát az egész vallástörténet tulajdonképpen egy római vallástörténet, csak még most úgy tetszik, hogy nagyon széttagolt lenne. Kell egy karmester, aki a sok-sok szólamot, egy varázsütés azt mondja, kérem szépen, ide figyeljenek, most együtt játsszuk el ezt a dallamot. Hát mindegyik ugyanazt játssza külön-külön. Mi probléma lesz ez egybe eljátszani? De, hogy teljes legyen a tép, kedves hallgatók, és itt érek az utolsó gondolathoz, Amerika és Róma még mindig kevés. Kell még valami kell. És itt jönnek be az európai államok. Itt jön be az Európáról szóló 3 profécia, Dániel 2., 7. és Jelenések könyve 17. fejezetében. Ne felejtsük el, hogy Rómának a hatalmat azért a középkorban is az európai államok adták, és a mai időszakban is az lesz a helyzet, hogy az Európai Unió szükségszerű velejárója a globalizációnak. Ugye meg kellett tanulnunk az utóbbi időben egy érdekes idegen szópárosítást, bizonyára önök is megtanulták, euro atlanti integráció. Na, három idegen szó, fordítsuk le. Tehát Európa, Amerika, egységesülése. Mert Amerika még így is kevés Rómával együtt, Rómának kell a régi bázis, kell, hogy még Európa is felsorakozzék, kell, hogy beteljesüljön Dániel könyve második fejezetének proféciája, hogy a nagy szobor látomás, hogy van az aranyfej, az ezüstkarok, a réz oldal és a has, a vas lábszár, ami Róma, na és mi az a 10 lábúj? Az a 10 lábúj, mint a 10 szarv. Az európai államok jelképe Dániel könyve második fejezetében a 10 lábúj, amely vasból és cserépből áll, és addig fog egyesülni Európa, ameddig a vas és a cserép tud egyesülni. Szerény kémiai ismereteket feltételez a Biblia. Vas és cserép meddig egyesül? Bizonyos ideig egyesül, ameddig a vasra az agyagot rátapasztják, utána az kiszárad, leszárad és le fog patogzódni. Európa ezt a játékot egyszer már eljátszotta, ez volt a középkor, elég hosszú ideig történtek meg a dolgok, míg szét ment az egész középkori berendezkedés, de most Európa újra ezt akarja. A vas és a cserép egyesülése a Biblia szerint 2 dolgot fed. Az egyik, hogy az európai államok kivétel nélkül a rómaiság jegyében alakultak ki. Római politika, római diplomácia, római jog főleg, római jog, nagyon büszkék rá, pedig lesújtó a római jog azért, ha már mondjuk a bibliai joghoz tesszük, azért nem állja ki az emberiesség próbáját, tehát az európai államok a római jogra nagyon, nagyon büszkék. És hát persze a római vallás. A vas és a cserép egyesülése tehát jelzi először is azt, hogy a rómaiság és az Ázsiából hozott kultúra egyesülése. Minden európai állam, minden európai nemzet valahogy Ázsiából jött a népvándorlás hullámai során. Tehát egyrészt jegyezzük ezt meg, hogy a rómaiság és az ázsiaiság, a vas és a cserép egyesülése. De egy másik dolgot is jegyezzünk meg, hogy az államnak és az egyháznak az egységesülése. Az állam és egyház egységesülése jegyében köszöntött be a középkor Európára, és hozta létre az emberi történelem legfélelmetesebb időszakát. Ennél félelmetesebb időszak, mint az egész emberi történelemben a tatárok története, a kínaiak, vagy a pápuák, vagy az afrikai legvadabb törzsek története nem ilyen lesújtó, mint az európai középkor. Először is azért, mert 13 évszázadig tartott, másodszorban pedig azért, mert az állam és az egyház egységesülésével lényegileg az emberi gondolkodást, keresést megfojtották, kíméletlenül eretneknek nyilvánították a fönnálló hatalmi berendezkedéssel szemben álló embereket. Egyszer egyik tanárom mondta vigasztalásul nekem a 80-as években az egyetemen, amikor ki akartak dobni az egyetemről, mert bátorkodtam megmondani, hogy nem vagyok marxista, akkor azt mondta, hogy kedves fiatalember, ne busuljon, hogy önt ki akarták dobni az egyetemről a marxizmus nevében, mert a marxizmus is csak onnan tanulta ezeket a szörnyűségeket, ahonnan lehetett, vagyis a középkortól. Engem ott nagyon melbevágott a dolog, mert én akkor a marxizmus tartottam, és az egész proletár diktatúrát az emberiség legnagyobb szégyenének, de ez a tanár föleszméltetett, hogy valóban így van, hogy a történelmi diktatúrák azok mindig az előző diktatúrákból vették az arzenált. Az arzenálból vették az eszközeiket. Tehát tulajdonképpen a középkorban az volt a rettenetes, hogy az állam és az egyház masszív szövetséget képezett mindenféle gondolkodás, keresés, lelkiismeret és vallásszabadság, egyáltalán minden szabadság és gondolkodási joggal szemben. Egy bibliai könyveket magyarázó szerző az emberiség gutaütésének nevezte ezt a korszakot, ezzel 100%-osan egyet tudok érteni. Még akkor is, hogyha ma a középkort nagyon szeretnék szép színben feltüntetni. Ez egy borzalmas dolog volt, nos hát az európai államok újra ezt akarják. Ma, ami itt szemünk láttára és fülünk hallatára történik, hogy bekerüljön Isten az európai alkotmányba. Így Isten neve szereteljen. Keresztény gyökerekre való hivatkozás. Ó, milyen szép keresztény gyökerek. Csak valaki meg ne nézze a gyökereket. Áll egy fa, és azt mondja, milyen gyökerei vannak. Csak valaki egy-két ásó nyomot ne menjen le, hogy meg ne nézze, hogy miféle gyökerek ezek a középkorban. Mindig eszembe jut Bulányi György, neves piarista szerzetes nagyon szemléletes és nagyon egyszerű kijelentése, amikor a pápát merte rendre utasítani, azt a pápát, II. János pápát, aki az európai rendszerváltozások után bejelentette, hogy Európát újra kell evangelizálni. Tudomásom szerint egyetlen egy pap szólalt fel ez ellen, Bulányi György, aki azt mondta, téved a pápa, Európát nem újra kell evangelizálni, Európát evangelizálni kell. Mert Európának nincsenek keresztény gyökerei. Európára rákényszerítették a vallást, rákényszerítették a kereszténységet. Európa csak egy hatalmi kereszténységet ismert meg, az európai keresztény gyökerek egy politikai hatalmi kereszténység gyökerei. A Bibliát nem is ismerték a középkorban, tiltották a Bibliának még a puszta lefordítását és terjesztését is. Ezt egy római katolikus pap 1993-ban, épp 10 évvel ezelőtt, na ilyen évfordulókat szeretnék én itt megünnepen, 10 évvel ezelőtt valaki kimondta az igazságot. Európát nem újra evangelizálni kell, Európát evangelizálni kell. Meg kell ismertetni Európával az evangéliumot. A harmadik Európára vonatkozó kijelentés a Dániel 2 és a Dániel 7 után jelenések 17. fejezete, amit már csak felolvasok önöknek, hogy csak tessenek füllel hallgatni, és a legegyszerűbb értelemmel mindenki önmagának megmagyarázhatja. A jelenések könyve 17. fejezet 12. versétől olvasok 3 verset. A 10 szarv, melyet pedig láttál, 10 király, tehát mondom a 10 lábú és 10 szarv mindig európai államok, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, persze, hogy nem kaptak birodalmat, mert az európai államok hátrébb szorultak, ugye Európa helyett Amerika vette át a vezető szerepet, a történelem irányítását. A 10 szarv, melyet láttál, 10 király, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok 1 óráig a fenevaddal. Tehát az európai államok és Róma szövetsége is itt dereng a látomásban, és most jön a döntő dolog, amit szerintem önök és minden ember, aki egyszerűen nyelvtanilag megért valamit, meg fogja érteni. Ezeknek egy a szándékuk, erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják. Ezek a bárány ellen viaskodnak. Tetszenek látni? A bárány ellen viaskodnak. Ennyire nincs Európának keresztény gyökere, meg most sincs keresztény jellege, ezért ajánlom a szíves figyelmükbe ezt a most megjelent két kiadványt, tehát ez nem véletlen, hogy ezt ugye felmutattam az előadás elején, Szabó Pál, a globalizáció és európai integráció, és Sipos Ete, Álmos Európai Unió keresztény szemmel. Ezek a derék református emberek, egyik lelkész, másik egyháztag, kimerik mondani azt, hogy Európának tulajdonképpen mi keresztény gyökere, vagy most milyen keresztény jellege van. Az égvilágon nincs semmi keresztény jellege. Mit beszélnek itt? Miféle porhintés ez a keresztény jelleg? Ezeknek egy a szándékuk, erejüket és hatalmukat a fenevadnak adják, és a bárány ellen viaskodnak. És az is benn van itt a látomásban, a 14. versben, hogy senki nem fogja legyőzni. Sem az európai, sem az euróatlanti integrációt, hanem egyedül az, aki ellen viaskodik. Nincs emberi erő ezek semlegesítésére és legyőzésére. Ezek a bárány ellen viaskodnak, de a bárány legyőzi őket, mert uraknak ura és királyoknak királya, és az ő vele való elhívottak, választottak és hívek is. Persze, lesznek, akik győznek ezen a szövetségen és ezen a globalizált világon, azok, akik a bárányhoz ragaszkodnak, akik nem adják meg magukat ezeknek a politikai vallási szólamoknak és hitetéseknek és hamisságoknak, és itt legesleg befejezésül szeretnék önöknek hivatkozni arra, amit az egyetlen egy kihagyott fejezetem közöl, és ez a Jelenések könyve 10. fejezete. A Jelenések könyve 10. fejezetében előttünk áll Krisztus látomásban, egyik lábát a tengerre, a másik lábát a szárazföldre helyezi Krisztus. Ezzel jelzi, hogy az egész föld az övé, hiszen ő meghalt minden emberért, ő ezt a földet megváltotta és visszavásárolta, visszavette Sátán hatalmától, de még nem érvényesíti a föld feletti hatalmát. Még Jézus vár, és hogy mutatkozzék meg, hogy az emberiség hova vinni ezt a földet. De akkor, amikor az emberiség már odaviszi ennek a földnek a történetét, hogy már Jézus nem várhat, akkor a jelenések könyve 10. fejezetében, tehát látjuk Jézust egyik lábát a tengerre, a másik lábát a szárazföldre helyezve, és az egyik kezében egy megnyílt kis könyvecske van. És erre a könyvecskére Krisztus megesküszik, hogy több idő nincs. Az emberi történelme a legeslegvégső szakaszában, több idő nincs. Mi ez a könyvecske, megnyílt könyvecske? A Bibliában egy könyvről olvassuk azt, hogy bezárt, bepecsételt könyv. Olvassuk ezt Dániel könyve 8. és 12. fejezetében. Dániel könyve az, amit csak az emberi történelem végén értenek meg, és Dániel könyvének az a nevezetes proféciája foglal helyet a 8. fejezetben, ami a Bibliának a leghosszabb proféciája, a 2300 éves profécia. Tehát ez tulajdonképpen majdhogy nem kétszer olyan hosszú, mint a középkort előre megjövendőlő 1260 éves profécia. A megnyílt könyvecske, tehát Dániel könyve, amit most fog majd megérteni mindaz az ember, aki gondolkodik, aki keres, aki a Bibliából és Isten szavából szeretné elnyerni az élete vezetését, és Istennel akar együtt élni, tehát aki mondjuk nem római módon gondolkodik, hogy az a szokás, az hagyomány, mindegy, hát jön, ami jön, én ilyen vallású, ilyen felekezetű vagyok, ezzel ne is rágódjunk, és ne is beszéljünk sokat, hanem azok az emberek, akik tényleg keresnek, akik az életükben nem maguknak hisznek, nem is a hagyománynak hisznek, hanem Istennek hisznek. Megnyílik a könyv, a megnyílt könyv Dániel könyve, és megnyílik a 2300 éves jövendő, és úgy, hogy néhány hónappal ezelőtt erről már külön beszéltem, mert Amerika földjéről a 19. században, mint egy utolsó lobbanás, még valami jó származott a világra. Egy mozgalom a 20-as, 30-as években, a Miller mozgalom, egy az amerikai felekezeteket felrázó mozgalom, elsősorban baptista, de református, evangélikus, katolikus, kvéker, mindenféle zsidó, stb. Mindenféle felekezetű ember részt vett ebben a mozgalomban. Akkor Amerika lakossága 20 millió volt az 1820-as évek körül, és körülbelül 800 ezer ember vett részt ebben a mozgalomban, amelynek során megnyílik a könyv. Az emberiség, hogy a végső történelmi szakaszba érkezik, ez nyilvánvalóvá válik. Nyilvánvalóvá válik, mert ennek a 2300 éves jövendőlésnek egy másik nagy profécia által adva van a kezdőpontja, mert ebből a jövendőlésből szabatik le az a 490 éves jövendőlés, ami Jézus első eljövetelére vonatkozó jövendőlés volt. Isten egy proféciát adott a Bibliában, tehát mindenkit megnyugtatott, nem kettőt, nem hármat, nem tizet, nem százat, egyet kell megismernünk, kedves hallgatók. Egy idői proféciát adott Isten a Bibliában, amellyel egybekötötte Jézus első eljövetelét. Ezt napra pontosan megmondta az Isten, hogy mikor fog meghalni Krisztus. És egybekötötte a második eljövetelt, amelyre nézve ide egy óriási kérdőjelet kell tennem, mert a második eljövetel időpontját nem tudjuk, de amikor a világ beérkezik az utolsó történelmi szakaszába, amire nézve maga Krisztus esküszik meg, hogy több idő nincs, ezt is kijelentette az Isten. Tehát ez egy döbbenetes, egyszerű profécia, hogy Isten adott Dánielnek egy 2300 éves jövendőlést, és utána ebből a jövendőlésből egy második jövendőléssel rányította a szemét a zsidó népnek arra, hogy ebből a hatalmas nagy időtávból egy 490 éves jövendőlés vonatkozik a zsidó népre. Isten ezt a 490 éves jövendőlést 1, 2, 3 részre bontotta fel. Elmondta, hogy a jeruzsálemi templom mikor fog felépülni, és Jeruzsálem városa. Elmondta, hogy egy hosszú békeidőszak fog bekövetkezni a messiás eljöveteléig, de a hangsúlyt a messiás első eljövetelére helyezte, megadta Jézus fellépésének időpontját 27 időszámításunk szerint, megadta Jézus halálának az időpontját 31, tehát 3,5 évig fog tanítani 27 őszétől 31 tavaszáig, megadta a napját és óráját, hogy a Páska bárány ünnepe előtti napon fogja Krisztus meghozni az áldozatát, utána még 3,5 évig az apostolok, akik ugyanolyan zsidó emberek voltak, az ugyanolyan zsidó embereknek hirdetni fogják az evangéliumot, Ha nem fogadtátok el Krisztust, de a róla szóló evangéliumot talán elfogadjátok. Amikor nem fogadta el a nép, mint nép, 34-ben lejárt a zsidó nép kiválasztottsága, és a kereszténység története kezdődik el. Egy ilyen proféciához, ami szóról szóra beteljesedett, köti Isten a másik proféciát. Ennek a proféciának 457 a kezdete, ezt is megadja a Dániel könyve 9. fejezete, és úgy jönnek ki itt az évek 27-re, 31-re, 34-re, és ha ebből a 457-ből kivonjuk a 2300 évet, akkor kapunk egy olyan időpontot, ami az 1798 utáni 45. évre, tehát 1843-44-re esik, amikor lejár a 2300 éves profécia, amely lejárta, egyszerre jelez egy mennyei eseményt, hogy Jézus előkészíti az eljövetelét, elkezdi az ítéletet a mennyben, és egyszerre jelez egy földi eseményt a Miller mozgalomnak, mint a végső idők egyházzá váló mozgalmának a megszületését. Ez a bibliai egyszerű, egy idői proféciáján alapuló jövendőlés alapján mondhatjuk azt, kedves hallgatók, hogy sokkal többet tudhatunk a korunkról, mint azt általában hisszük vagy hirdetik. A korunkról a Biblia alapján közel mindent tudhatunk, ami szükséges ahhoz, hogy mi emberek és hívő emberek legyünk. Ha egy nagy vers megszólalt a mai előadáson, Szabó Lőrinc verse, a mesterének is hadd szólaljon meg a verse. Szabó Lőrinc mestere Babits Mihály volt. Ő fogadta be 1920-21-ben Szabó Lőrincet, a miskolci vasutas gyermekét. Ő tanította angolra, görögre. Babits Mihálynak 1930-ban írott nagy versével szeretném lezárni a mai előadást, és azért ezzel a verssel, mert ez a vers rendkívüli pontossággal megmutatja, hogy mit mondhatunk ma magunknak és az embereknek, ha nem ismerjük a Bibliát, és mit mondhatunk ma magunknak és az embereknek, ha ismerjük a Bibliát. A Babits vers Esztergomban született, akkor már Babits kiköltözött nyaranta innen a Zsufolt belvárosból, épp így nem messze a Revicki utcából, Előhegyen vett házat, amit ugye szeretnénk június végén meg is nézni. És onnan nézte a világ dolgait, ugye Európa akkor is egységesült, ugye létrehozták ugye a háborús Európát, hatalmas egységek és tömbök jöttek létre. És Babits elkezd ezen gondolkodni, hogy mifelé halad ez a világ. És mit tud ő mondani, különben Babits a nagy európér, aki ebben az időben kezd írni az európai irodalom történetét, akinek minden az európai kultúra. És Babits elkezd gondolkodni, hogy mit tudok én mondani az embereknek? Mi jön most a világra? Mi fog következni? Hatalmas nagy sorok vannak ebben a... Alapjában szabad vers, de vannak tiszta hegzaméterek, alapvetően ilyen daktilikuszi lejtésű, hatalmas nagy rapszódi ez a Babits vers, a mind különös hírmondó. Az eredeti címe, hogy megjelent 1930-ban az őszi misszió, ezt adta Babits első címnek, őszi misszió, aztán meghagyta az első sorát, hogy mind különös hírmondó. Aztán mit tudok én mondani az embereknek? Például egy ilyen versorra hadd hívjam fel a figyelmüket, balga az emberi faj. Balga az emberi faj, elrontja a jót is. Százakon át épít, és aztán egy gyermeki civakodásért újra ledönt mindent. Mi ez az egész emberi történelem? Az űrzavar, az építés és rombolás, újrakezdés, újra rombolás, újraépítés, újra rombolás történelem. Mit tudok én mondani? Nem tudok, egy valamit tudok mondani, emberek, hogy ősz van. Babits nem ismerte ezt a proféciát, azt mondja, ősz van. Vége felé járunk fajunk történelmének. Nem bírjuk már. A Föld már nem bírja ezt, ami itt történik. Ősz van. Talán az állatok fognak megmaradni? Talán majd kijön az őserdőből az oroszlán pártusz ruganyos lépteivel, ezzel fejeződik be a vers, és eltűnik az új tavasz illatos dzsungelében, és talán ember majd nem lesz már. Tudjuk jól, hogy költőtársa az első világháború után írt ilyen verset, ugye Tóth Árpád, az ember utáni csendről. Akkor lesz majd itt igazi világ, ha nem lesz ember ezen a földön. És Babits a maga hitvallását mondja el, de azért helyezem, mondom az előadás végére, hogy tessenek felmérni. Egy becsületes, erkölcsös, gondolkodó költő ennyit tud mondani. Micsoda hatalmas kincs van a kezünkben, a Biblia, a Szentírás, amit persze a középkorban el akartak némítani, most már nem tudják úgy elnémítani, mert most már az emberek kezébe kell, hogy kerüljön a Biblia, de most meg annyi elméletet mondanak, és annyira előítéletekkel veszik körül a Bibliát, hogy véletlenül se olvassák az emberek, vagy legalábbis gondolkodva ne olvassák, vagy legalábbis úgy ne olvassák, hogy abból valami képet is nyerjenek, hogy milyen világban élünk. De én abban a hitben és reményben vagyok, hogy egyre több ember fog Ámos könyve 8. fejezet proféciája alapján fordulni a Bibliához. Mit mond ez az Ámos 8? Hogy majd szerez az Isten éhséget és szomjúságot erre a földre, nem kenyér és víz után való éhséget és szomjúságot, hanem az ő igéjének hallgatása után. Ez már azért kibontakozó félbe van. Az emberek azért keresnek valamit, valami tiszta beszédet, valami világos szót, hogy hát az Istennek mi a véleménye erről az egész világról? A mi véleményünket száz és ezer hírköző szerv ontja minden nap, és súlykolja az emberekbe. Az isteni hang most még gyenge hang, de erős hang lehet azokban, akik valóban keresik azt, hogy Isten mit mond erről a világról. A Biblia által mond az Isten erről a világról valamit, nem valami újabb csoda által. A Bibliában benn van a nagy csoda, hogy a világunk teljes képe kikerekedik ezekből a bibliai látomásokból. Nos hát, kedves hallgatók, hallgassuk csak megrendülve Babitsnak ezt az elégiából tragédiába torkolló versét.
Babits Mihály, mint különös hírmondó, mint különös hírmondó, ki nem tud semmi újságot, mert nyáron át a messze hegy tetején ült, s ha este kigyúltak a város lámpái alatta, nem látta őket sem nagyobbnak, sem közelebbnek a csillagoknál, s ha berregést hallott, találgatta autó, vagy repülőgép, vagy motor a sima Dunán. S ha szórdobogásokat hallott tompán a völgyekben maradozva, gondolhatta, házat vernek len kőmívesek, vagy a rossz szomszéd a folyón túl gépfegyvert próbál. Oly mindegy volt neki. Tudta, balga az emberi faj, nem nyughat, elrontja a jót is, százakon át épít, s egy gyermeki civakodásért újra ledönt mindent. Sürgősebb néki keserves jussa a bandáknak, mint hogy kiviruljon a föld, és a konok isteneket vakítva lobogjon az égig szellem és szerelem. Jól tudta ezt a hegyi hírnök, s elbújt messze a hírektől. De ha megjön a füttyös, korbácsos korhely a szél, s ha kegyetlen a távolodó nap kélyes mosolyjal nézi, hogy sápadnak érte öngyilkos bánatban elhagyott szeretői a lombok, és ingnak, mint beteg táncos lány, aki holtan hull ki a táncból, akkor a hírnök föláll, veszi botját, s megindul a népes völgyek felé, mint akit nagy hír kerget lehegyéről. És ha kérdik a hírt, nem bír mást mondani. Ősz van. Nagy hírként kiáltja, amit mindenki tud. Ősz van. Úgy vagyok én is. Nagy hír tudója. S mint bércet annál több forrás feszíti, mennél több hó ül fején, öreg szívem úgy feszül a szavaktól, pedig mi hírt hozok én? Mit bánom a híreket én? Forrong a világ, napok állnak versenyt az évekkel, évek a századokkal, az őrült népek nyugtalanok. Mit számít? Én csak az őszre nézek, az őszt érzem, mint bölcs növények és jámbor állatok. Érzem a föld, hogy fordul az égnek aléltak tájaira, s lankad lélegzete, mint szeretőké. Ó, szent ritmus, örök szerelem nagy ritmusa, évek ritmusa, Isten versének ritmusa. Mi kicsi minden emberi történés. A tél puha lépteit hallom, jő a fehér tigris, majd elnyújtózik a tájon, csattogtatja fogát, harap. Aztán felszedi lomha tagjait, s megy, hulló szőrétől foltos a rétség, megy, s eltűnik az új tavasz illatos dzsungelében.
Kedves hallgatók, viszontlátásra kérjük.